Józsué 1-ben azt látod, hogy Józsué 1 fölkészíti Isten a sikerre. Józsué 1-ben elmondja Isten neki, hogyan lesz sikeres. És azt mondja neki a Józsué 1-8-ban, hogy el ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról, eretiben morogjál, nyögjél, éjjel és nappal, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amit írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Amen. Tehát Józsué az, hogy az igen, hogy nem tudta Józsué bevinni őket a nyugodalomba. De ezt nem jelenti, hogy Józsué nem volt benne a nyugodalomba. Halleluja. Mindig vannak olyan emberek, akik ilyen nyugisak. Akik benne vannak a szabbátban. Na most a szabbát, az mindig ki fog téged hozni a slavasztikából. Ha engeded, hogy ne a munkába higgyél, ne a cselekedetekből való megigazulásban, hanem a kegyelmi ajándékból való megigazulásban. Ingyen, mondjuk együtt, ingyen.
Ingyen.
Minden ajándék ingyen van.
Minden ajándék ingyen.
Halleluja. És akkor mindig boldog leszel. Mert tudod, hogy úgy sem tudsz csinálni semmit érte. Isten adja ingyen. Halleluja. Ingyen. Az, hogy van elméd, értelmed és fölfogod a dolgokat, ingyen van. A gyógyulásod, amikor meggyógyultál, az ingyen volt. Az, hogy van egy jó kapcsolatod az Úrral, az ingyen van. Az az Jézus vérén, drága vérén, de ingyen van. Ajándék. Tehát, azt mondja Józsuénak Isten igéje, hogy el ne távozzék a törvénynek könyve a szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal. Mit jelent ez az elmékedés? Ez az elmékedés azt jelenti, hogy ő tudta jól, hogyha nem elmékedik, nem gondolkodik, nem meditál az Isten igéről, akkor nem tudja átvinni Isten népét a Jordánon, a ígéret földjére, és ez az üttörténeti pillanat, az ő életének a sikere kudarcba fullad. Mi volt Józsuénak a sikere? Ez, hogy felfogta azt, hogyha bemegy Isten jelenlétébe, elmékedik a Tórán, akkor Isten fog szólni hozzá, és az elmék átelmékedett igén keresztül Isten meg fogja vigasztalni őt a legnehezebb pillanatban is. Ez volt a titka Józsuénak. De mondok még valamit. 7. verszak. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent, ami a törvény szerint cselekedj, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra el ne hajolj, hogy jó, szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Nagyon tetszik ez a szó, mindenben. Mindenben. Azt mondja itt Isten igéje, hogy bármiben, amiben ráteszed kezed Józsi, mindenben sikeres leszel. És most megkérdezem azt, hogyan leszel sikeres? Azt mondja, hogy ne félj, ne idegeskedj, légy bátor. Most akkor miről beszél? Arról, hogy egy nagyon-nagyon komoly fizikai talentumokkal rendelkezik majd Józsi, és tényleg egy csapásra akár 800 anákot le tud majd ütni? Nem erről beszél az ige. Ez egy belső, szellemi erőt jelent. Ez, hogy légy bátor és erős, ez azt mondja ekkor Isten neki, belül a szellemedben légy erős és légy bátor. A belső erő jelzi egy férfinak a férfiasságát. Az a férfi, aki belül nem erős, az előbb vagy utóbb fizikailag akar majd erős lenni, tehát elkezd majd elmenni konditermekbe és kimutatni a világ számára, hogy ő erős, vagy pedig különböző olyan lehetőségeket talál majd, hobbikat, amiben ő simíthatja, vagy elalélhatja a lelkismeretét, mondván azt, hogy ő nem sikeres semmiben. Mert maga az erő a sikerességnek az egyik fémjele. Maga a határozottság, az a sikernek az egyik gyümölcse, hogy valaki sikeres, ezért tud megbízható módon, állandóan, kitartóan valamiben megállni. Ezt jelenti az erő. És ez az erő egyébként, hogy légy bátor és erős, ez egy fokozott erő. Tehát a héberben, a héber szavakban azt jelenti, hogy légy erős, és légy nagyon-nagyon erős. Légy nagy harcos, azt is jelenti az eredeti jelentésében. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, mint most férfiakhoz szólok, de a nők ugyanúgy vegyék be a szívükbe, hogyha beveszed, Istennek az a terve, hogy belül erős ember legyél. És a belső erő az azt jelenti, hogy te minden szituációban, mikor nehézség alatt vagy, akkor a belső kutatból merítesz. Tehát nem a külső határozza meg a belsődet, hanem a belsőt határozza meg a külsődet. Tehát mindaz az belső erő, amire szükséged van, az benned kell, hogy fölépüljön. Ma a legnagyobb probléma az eklézsiában az, hogy a férfiak nem akarnak erre a potenciára ráállni. A férfiak nem akarják fölépíteni a belső erőt, ösztönözni, bátorítani kell a férfiakat, hogy lehetséges belülről, szellemben megnőni. Most megnézzük azt, hogy az Isten igéje mit tanít arról, hogyan lehet ebben a belső erőben növekedni. Az első dolog volt, amit gyorsan el is mondtam, az a szombatban való megtartása a szellemi életednek, hogy a szellemedet mindig rá irányítod a természet fölöttire, a szellemed állandóan a szellemre csünk, és letölti a javakat. Ugyanis nem csak az kell, hogy betöltsön téged a Szent Szellem, még egyszer mondom, nem csak az szükséges, hogy naponta, hogy hetente betöltegezzél a Szent Szellemmel, hanem hogy hallod a Szent Szellem hangját, és olyan biztos elutasítva legyél a szellemi valóságtól, a szellemvilágtól, a jövőd illetőleg. És amikor azt mondod, belenézek a jövőbe, és bizonytalan vagy, akkor nem hallod Isten hangját. És neked az az üzenet való, hogy nem hall Isten hangját, hogy mit mond neked Isten. És amikor mond, vagy szól majd Isten igény keresztül Isten, mert Jézus garantálta, hogy majd elmondja a bekövetkezendőket, és az minden igazságra elvezet a Szent Szellem, akkor belül erő fog rád jönni. Belső erő elkezd nőni, és azt fogod érezni, hogy belülről bízol a dolgokban, a benned lévő dolgokban bízol. De mit mond a Jeremiás arról az emberről, aki nem a szellembe helyezi az erejét? Mibe helyezi az erejét? A testbe. Átkozott az a férfi, aki testbe helyezi az erejét. És áldott az a férfi, aki a szellemébe, szívére helyezi az erejét. Nem önmagában a szívre, hanem a szívben lévő igére. Szívben lévő igére. Amen.
Amen.
Nem csak hallani kell az igét, hanem hinni az igében. Ez nagyon nagy becsapás, amikor az emberek hallják az igét, de nem hisznek az igében. Arról beszélek, hogy Józsué egy titkot kapott Istentől, hogyan tud átmenni a Jordánon. Az egyik titok az volt, amiről most beszéltünk, hogy elmélkedett, meditált az igén, és az ige bevitte őt a szellemi valóságba, és ez a szellemi valóságból letöltötte a sikert. A másik, amit mondtam, hogy ez a szabbátban élte át, mert lehetetlen átélni a szabbáton kívül az Istennek a hangját. Csak Isten jelenlétében hallod Isten hangját, és Isten nyugodalmában tudsz meditálni. Láttál már olyan embert, aki egyszerre három dolgot csinál, és közben az Isten igén elmélkedik? Én még olyan embert nem láttam. Nincs is ilyen ember. Isten igével való elmérkedése idő kell, csönd kell és nyugodalom kell. A szívednek át kell, hogy add a szívednek a terheit Istennek, a gondokat, a problémákat, a zűrt, a zavart, a rokonaidnak a problémáit, a barátaid problémáit, az egyház problémáit, hogy tudjon Isten szólni hozzá. Minél jobban megvan terhelve az embernek a szíve, a gond úgy terpeszkedik rá, hogy csak azt hallja a gondnak az üzenetét, olyan, mint egy magnó. Beindul a gondnak a zenéje, és csak azt hallja az ember. Lehetőséged van. Megfogod abban a magnóban azt a kazettát, kitéped és kidobod. Soha nem fog abban maradni a gondnak a beszéde. Mert azt mondja Péter, minden gondotokat én rám vessétek. Ez azt mondja, fogd meg és vesd el magadtól. És vesd Istenre. Most az fontos, hogy nem valahova vesd el, hanem Istenre. Istenre. És Józsi ezt tudta, hogy nagyon sok gond lesz. Tudta jól, hát látta Mózes belehalt. Tudta jól, hogy nagyon sok gond lesz, de mégis tudta azt is, hogy mivel elmélkedik az igén, minden gondot kiszívja az ige belőle, azaz semmivé teszi a terheket. Azt mondja Jézus, hogy aki megfáradt, jön én hozzám, és én megnyugtatom őt. Miért mondja? Mert Jézus benne van a szombatban. És bárki, aki Jézussal találkozott, Jézus, és ő hitt benne, és szüksége volt, és kérte Jézustól, hogy adjon szükséget, Jézus bevitte a szombatba. Ezért gyógyított szombaton. Rendszeresen. Tehát, azt mondja Józsué igéje, hogy Isten igéről elmélkedjél, és szellemben legyél erős. Most összekötöm a kettőt, akkor vagy szellemben erős, ha az igén tudsz elmélkedni.
Amen.
Mondjuk együtt, akkor vagyok erős,
akkor vagyok erős,
ha Isten igén
elmélkedem.
Amen. Na, itt egy kulcs a kezedben. Akarod tudni, hogy miért volt sikeres Józsué? Gyere, lapozd vissza egyet, a Józsué könyve előtt van a 5 Mózes 34. 5 Mózes 34.9. Józsué, a Nun fia pedig beteljesedett bölcsességnek a szellemével, mert Mózes tette vala őre a kezeit, és hallgattak rá Izrael fiai, és úgy cselekedett, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. Amen. Idáig. Miért hallgatott Isten népe rá? Mi volt az, ami miatt a szívüket teljesen alá tudták rendelni Józsuénak? Mondjátok ki? A bölcsesség. De nem önmagában az emberi bölcsesség, hanem a bölcsességnek a szelleme. Tehát az a kenet, az az erő, ami Józsué volt, az a bölcsesség, amiatt ment a nép vele. Ez az egy. A második, amit akarok mondani ebből az igéből. Józsué a Nun fia pedig beteljesedett bölcsességnek a szellemével. Nem csak egy bölcsesség logoszát kapta, bölcsességnek egy adott információt, egy adott helyzetre, hanem telve volt ezzel a szellemmel, megnyugodott rajta ez a szellem, és ez a szellem átvette az irányítást Józsuénak a szívében. Mondok még valamit ebből az igéből. A bölcsesség szelleme az Mózesről áradt rá. Ez azt jelenti, hogy Mózesen szellemi bölcsesség volt, ezt Istentől kapta. És ezt Istentől keretet megosztotta Mózes Józsuéval. Tehát Józsué ez egy generációugrás, ez most egy hidat látsz itt. Átvette az előző generáció munkáját Józsué, és tovább tudta folytatni. Ez nagyon ritka. A szellemvilágban, az ügytörténetben ez nagyon ritka, hogy valaki át tud venni a másiktól valamit. És ez a lényeg az egésznek, hogy te önmagadban nem fogsz tudni mindig sikeres lenni. Szükséged lesz mindig kapcsokra és kötelékekre, akiken keresztül megerősít az Úr. És én most itt abban teszem a hangsúlyt ebben az igében, hogy Józsué nem azt mondta, Uram, én vagyok a kiválasztott, gyere, menjünk, csináljuk a dolgokat, hanem azt mondta, Uram, meg akarom érteni, hogy mi az elhívásom, meg akarom érteni azt, hogy hol vagyok elhívva, és meg akarom érteni, hogy leszek sikeres. És a bölcsesség szelleme sikeressé tette Józsuét. Miért tette a bölcsesség szelleme sikeressé Józsuét? Azért, mert az általános emberi bölcsesség az csak egy korlátozott dolog. De az Isten szellemének a munkája egy emberen korlátlan lehetőségeket adja neki.
Amen.
Amen. Józsuénak nem volt bezárva a benseje. Nyitott volt arra, hogy átvegyen valamit. Hogyan jön a bölcsesség? Átvétellel. Minek az átvételével? A szívednek az átvételével. Mondhatok egy igét ezzel kapcsolatban. Amikor be van zárva egy benső, és nem tudnak fölnőni. Emlékeztek a korintusi gyülekezetre? Ahol ki emlékszik rá? Tegye fel a kezét. Jó, nem alszatok. Tehát mi volt a célja Istennek, hogy Korintusban Isten egy új generációt hozzon a bálványimádó generáció között, fölnövesse őket, és területileg uralkodjon a gyülekezet Korintusban, és áldással áldásra menjenek. Pál mit csinált? Letette a fundamentumokat, de megrekedt a munkája. Miért rekedt meg a munkája? Azért, mert bár Isten szelleme ott volt, de nem akartak bölcsé válni. Ezért Isten azt mondta, hogy bölcsességet fog szólni, de csak a tökéleteseknek. De nem tudta nekik adni a bölcsességnek a szavát. Jön az Istentől jövő itinár, Istentől Korintusba, a korintusiak nem akarták átvenni. És most megmutatom, hogy miért nem tudták átvenni. Miért nem tudtak felnőni szellemben a korintusiak. Ami szánk megnéktek korintusiak, ami szívünk kitárult. Tehát mit csinálsz Pál? Kinyitotta a prédikált ígére a száját, és kinyitotta a szívét. Tehát nem csak a száját nyitotta ki Pál, hanem a szívét. Mit jelent az, hogy a szív kinyílik? Azt jelenti, hogy a szívből kiárad a bölcsesség. Yes, igen, Uram, ez az. Kiáradt a szívből a bölcsesség, kiáradt a szívből Isten rémája, Isten kenete, lehetősége a jövőjükre, mindaz a siker, ami az övéké. Halleluja! Nem mi bennünk vagytok, de aztán jön a következő verszak. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Az eredeti fordításban nem a szív szó van itt, hanem a benső. Direkt Isten igéje úgy lett megírva, hogy ne a szívet tegye a középpontra, hanem azt mondta, az egész lényetek, a lelketek, a szellemetek, ahonnan jön az irgalom, ahonnan jön a szeretet, ahonnan jön a léteteknek a forráspontja, az egész dolgotok, az mind szűk. Szűk arra, hogy befogadjatok, hogy átvegyetek, szűk arra, hogy megértsetek, szűk arra, hogy tovább léptek egy magasabb szellemi szintre, ahol még nagyobb győzelem vár rátok. Viszonzásul, mint gyermekeimnek szólok, mint atya szól Pál a korintusi gyülekezetnek, tárd ki a kicsi szívedet, drága gyerekem. Mert ha a drága gyerekem nem tárad ki a szívedet, nem fogsz kapni semmit. Azért vagy ilyen dedós, szellemileg, ezt mondta Korintusban. Nem tudok hozzátok szellemit szólni, csak pszichikait. Miért? Azért, mert egyszerűen be van zárva a szívetek az Isten munkája felé. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igába. Mi szövetség van igazságnak, hamisságnak, hamisággal, vagy mi közösség a világosságnak, sötétséggel. És ezzel pedig csak annyit mondok ez az igével még, hogy a szívük nem Isten prédikátorával, Pállal volt szövetségben, a szívük nem volt nyitott a szellemi átvételre, hanem nyitott volt más közösségre. Nem a világossággal, hanem a sötétséggel. És azt mondta, ha nem akarsz átvenni szellemit, akkor előbb vagy utóbb át fog venni a szíved valami trutyit. Mert a szív az olyan, hogy táplálkozni akar állandóan. Állandóan tekereg az ember szíve. De amikor szellemben vagy és hitben vagy, akkor mindig visszahúzod a szívedet, hogy neked tekeregjen. Hanem az Úr urat keresse, az Urat keresse, az Urat keresse. Amen. Én ilyen őrült vagyok, úrkereső őrültje vagyok. Én nem bírok Isten jelenléte nélkül élni. Nem bírok Isten igéje nélkül élni. Én ilyen őrült vagyok. Ilyen szent szellem buzgó, szent szellem szerető ember. Szeresd Isten szellemét, akarj vele betöltekezni. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lélekből. Amen. És minden erődből. Amen. Na most mi az, aminek meg kellett történnie? A megbocsájtás. Megbocsájtásba kellett belemennie a korintusi gyülekezetnek, mert valami ott volt a szívében, ami bezárta a szívét. Ugyanis azt mondja az ige. A megbocsájtás azt jelenti görögül szabadon engedni. Elengedni bizonyos látást, és megváltoztatni az ember szívét belül. Mert a látáshoz ragaszkodik a meg nem bocsájtó ember. Milyen látáshoz? Mit tudom én? Félelem, ravasság, koholt vádaknak az hite, vagy bármilyen neheztelés, vagy bármilyen elutasítottság, félelem, bármi lehet, bármilyen dolog, ami aggályt hoz az ember szívében. És azt mondja itt az ige, Máté 6.14, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyi atyátok. És most figyelj. vétkeitek. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg ezeket a ti vétkeiteket. Ezt tudod, mit jelent? Hogy az atya becsukja a szívét, mert te becsuktad a szívedet. Az atya becsukja a szívét, mert én becsuktam a szívemet. Valami harag miatt. Valami meg nem bocsájtás, neheztelés, sérülés, bármi, de lehet. És azt mondja utána, ha pedig nem bocsátjátok meg a dolgokat, akkor ti mennyi agyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez a Márk 11.26. Mit jelent ez? Ez a bezárt szív, ez a bezárt világ, a láthatatlan falakkal körülvéve. Mik lehetnek ezek a láthatatlan falak, amiket Isten szellemének át kell törnie? Lehet mellőzés, hogy úgy érzed, hogy te mellőzve vagy a feleségedtől, férjedtől, családodból, világodból, gyülekezetedből, mit tudom én, honnan mellőztek téged. Lehetsz megbántva, hogy azt érzed, hogy meg vagy bántva, megbántás is falakat emel. Nem is tudod, milyen gyorsan fölhúzza a falakat a megbántás érzése. Engem megbántottak, ezt annyira szereti az ember ezt átélni. Engem nem sajnál senki. Én senki nem tudja, mi megyek keresztül, ismerem ezeket a dumákat. Én is ezt mondom, engem nem sajnál senki, bárcsak kórház kerülnék, akkor mindenki szeretne, biztos virágokat hoznának elém. Majd, hogyha mentő viszel, majd akkor fognak velem törődni. Ismertek ezeket a dumákat? Persze, majd meglátod, hogy kórházba kerülök, aztán majd meglátod, hogy mi lesz veletek nélküle, ha kórházba leszek. Ezek ilyen magyar szlengek. Azért, mert benne meg van bántva, és a sérült én ott kiabál. Bűntudat. Van úgy, hogy be van zárva az ember világa bűntudattól. Úgy érzi, hogy bűnös. És azt az ember te hiába énekelsz előtte, az úgyse fog énekelni veled. Az leítathatod, akkor sem fog énekelni. Ha megvered, akkor sem fog énekelni. Mert ő úgy érzi, hogy egy bűnös ember. És ő nem tud felszabadulni a bűn alól, a bűnérzés alól. És ő neki egy terhe van, a bűn terhe. Sőt, van úgy már, hogy emberek szeretik a bűn terhét. És azt mondja, én vétkem. Egész nap. De Istennek nem az a terve, hogy én vétkemet énekelj, hanem az, hogy elszakadja a bűn terhétől, a bűn tudattól, a bűn terhének nyomásától, lelkiismeret furdalásától. Ez is egy bezárt világot tud eredményezni. Hogy az ember azt érzi, hogy bűnös. Ő nem méltó. Nem méltó, hogy közétek jöjjön. Félelem. Hát az is egy óriási nagy láthatatlan fal. Bezárja az embert a félelem. Mik a félelem jelei? Hát például az a félelem jele, hogy te félsz az embertől. Hát ez egyértelmű. De teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mi a félelem jele? Hogy te nem mersz őszinte lenni a barátoddal, nem mersz őszinte lenni a testvéreddel, nem mersz őszinte lenni a feleségeddel, férjeddel, nem mersz őszinte lenni a családtagjaiddal. Mi a félelmek a jele? Az is, hogy nem mersz emberek közé menni. Akkor neked Isten agapé szeretetére van szükséged, hogy meggyógyuljál, és tudj adni szeretetet. Hát most képzeld azt el, kimegyünk az utcára, evangelizálunk, megtérít 500 ember. És meglátják rajtunk, hogy mi félünk egymástól, nem szeretjük egymást. Eljönnek közösségi alkalmakra, mondjuk ott lennénk hárman. És megkérdezik, figyelj ide, hát én lángokban élek az Úrért, nem csak egy hetet értem meg, de lángolok az Úrért. Hol vannak a többiek? Hol vannak a többi lángolók? Én lángolók közé értem meg, mert én is lángoló vagyok, gondolom, ti is lángoltatok egyszer. Hát nem? Most képzeld el, hogy eljön, és akkor elmondod, nem félek, keserű vagyok, depressziós vagyok, de Jézus jó. Megtér valaki, megkérdezi, van barátod? Nekem nincs. Most őszintén, de milyenek vagyunk? De pénzem sincs, adjál már valamennyit. Tehát egyszerűen ebből ki kell jönni, mert itt meglátják az egyházat, hogy ilyen állapotban van, engem nem szeret senki, bocsánatot kérek, hogy élek, és meglátják ezt az egyházat, azt mondják, hogy ne arra ugyatok, de én nem akarok ilyen lenni. Elnézést! Én nem akarok ilyen lenni. És akkor elmegy Buthához, mert Butha megmagyarázza neki, miért jó. Nem így szokott lenni? Aztán az önzés. Az önzés is. Hát az önzés egy olyan világot ad az embernek, hogy az életben nem tudsz bemenni egy önző ember életébe. A büszkeség is, a neheztelés is egy ilyen bezárt világot. De még rengeteget felsoroltam volna. Itt most nem az volt az, hogy erről beszéljek csak. Csak azt akartam mutatni nektek, hogy Józsuénak nem egy bezárt világa volt. Ő nem volt mellőzött, érezve magát, nem bántva érezte magát, rengetegszer megbántották, meg akarták ölni. Aztán ott a bűntudat, Józsué is vétkezett, helyre tudott állni a bűntudatból. A félelem nem volt benne, pedig volt lehetősége, hogy féljen, higgyétek el, akár amikor kimentek a kémekkel. Nem az önzés vezérelte, ő nem azért elmékedett az igén, hogy valami nagyon nagy kijelentést kapjon otthon, hanem azért elmékedett, hogy be tudja vinni Istennek a népét valahonnan, valahová. És nem volt benne neheztelése Mózesre, hogy miért hagyta ebbe a slamasztikába. Nem károgott Mózesre, nézd meg már megint, mit csinálnak velem az öregek. Nézd meg, itt vagyok egyedül. Se anyám, se apám. Mi lesz velem? Nem ezt csinálta, hanem Istenre hallgatott. De aláment Mózes kenete alá, és a kenetből elkezdett tovább működni. Amen. Egyébként azt mondja, hogy az 1 János 2.10, ezt még hozzáteszem így a bezárt szellem, bezárt szívvel kapcsolatban, hogy aki testvérét szereti, a világosságban marad, és nem botolhatnak meg benne az emberek. Tehát aki a testvérét szereti, a világosságban marad, és nem botolhatnak meg benne az emberek. Tehát, hogyha te benned a szeretet van, akkor világosságban élsz. És a világosságodra oda fognak menni emberek. De nem fogsz botrányt hozni. Ez azt jelenti, a botránykozás nem csak az, hogy te megbotránkozol, ne csak ebbe gondolkodjál, hanem hogy megbotránkoznak rajtad. És aki sötétségben jár, az nem tudja, hova megy. Azt is mondja az ige. Tehát aki nem engedi a világosságot, mi a világosság? A kijelentés. Aki nem él kijelentésben, az nem megy világosságra. És a kijelentésről miről kell lenni kijelentésed? A szeretetről. Hogy nem bezárt falak között kell élni, hanem szeretet által kell élni. Tehát arról beszélek most, hogy ahhoz, hogy át tudj venni valamit, ki kell nyitni a szívedet. És arról beszélek, hogy Józsuét a bölcsesség szelleme fölhatalmazta arra, hogy Isten egyik legnagyobb harcosa legyen, a legnagyobb sikert hozza létre az eklézsia életében, és azt mondta Isten igéje, hogy Józsué elmélkedett Isten igén, és győzött Isten elmélkedett igén keresztül. Halleluja! Mi volt a zálog, a kulcsa a sikerének? Az ige. Mi elmélkedett? Az igén. És de kapott bölcsességet, és elhoztam nektek azt, hogy mit jelent a bölcsesség, mert úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy megértsd, hogy bölcsességre van szükséged. Kerested kell a bölcsességet. Ha én egy újjászületett hívővel beszélnék, elmondanám neki, hogy be kell töltekezni a Szent Szellemmel, és rögtön a második dolog, amit hozzátennék, bölcsességet kell keresned Istentől. Ezen a második dolog, hogy bölcsességet kell keresned Istentől. Mert ahol bölcsesség van, ott Istennek az ellátása van, Isten feltárult kijelentése van, és ott Istennek a természet fölötti megtapasztalása lesz egy emberi szíven keresztül. Amen. Elhoztam nektek Anthony Experiének egyik mottóját. Nagy bölcsesség van benne, egyébként egy hívő ember volt. Ha szamárnak nevezem a királyt, ezzel mindaddig megnevettetem a hallgatóimat, amíg a király tiszteletet érdemel, és tisztelik is. Ez volt például Hofi, aki nagyon sok dolgot mondott a kommunista vagy szocialista rendszerről, és nevettek is, de mégis megmaradt a tisztelet. De aztán elkövetkezik egy nap, amikor a király azonosul a szamárral, és ettől kezdve már csak nyilvánvaló tényt mondhatok ki, azt, hogy szamár. Na most mit jelent ez? Direkt hoztam nektek valamit, hogy gondolkozzatok végre. Mert a mai ember az nem gondolkodik. Mivel nem gondolkodik, ezért nem jön az életébe értelem és bölcsesség. Ezért a döntésmechanizmusaiba, a szokásaiba beépíti az át nem gondolt dolgait, és a szív automatikusan működik. Mert a szív az automatikusan működik, és a szívet át kell programozni Isten igény keresztül. Mit jelent ez az egész? Azt, hogyha valaki szamárnak nevezi a királyt, de a király nem szamár, akkor az emberek csak nevetnek ezen. De amikor a király valóban szamár, azaz nincs bölcsessége, akkor az tény lesz. És senki nem fog nevetni. Engem lehet kinevetni, és lehet rólam bármit mondani, de mégis tisztelni fogsz, mert tudod, hogy nem így van. De hogyha én valóban szamár leszek, akkor csak azt fogod mondani, valóban szamár. De sajnos már nem tudsz nevetni se. És ezt fogod hozzátenni, még nevetni sincs kedvem. Ezt azért mondtam magamra nézve, hogy nehogy valaki magára vegyen valamit, hogy én leszamároztam. Na most nézzük azt, hogy mit mondott Józsuénak Isten, hogy légy bátor és... És leszögeztem azt, hogy ez a belső erő volt, benne volt a szellemében a természet fölötti erő arra, hogy mikor imádkozik, bibliázik, akkor azt véghez tudja vinni. És most megnézzük a példabeszédekben, mit ír az erőről. Azt mondja, hogy a gondolatok tanácskozással erősek, és bölcs vezetéssel folytasd hadakozást. Na most nézd meg, hogy a gondolatok, amikor gondolatok jönnek föl, akkor lesznek erővel átitatva, akkor tud ütni az a gondolat, erővel erőre menni, akkor nem tompa a fejsze, ha van tanács. És a következő pedig, hogy a bölcs, ha van bölcs vezetés, nem csak vezetés, hanem bölcs vezetés, akkor azzal kezdj el harcolni. Tudod, mit jelent? Menj olyan emberekkel harcba, akik valóban erősek, mert különben te győzni fogsz, mert mellettük állsz, a jó oldalon vagy. 24-5 példabeszédek. A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű. Mit mond az ige? Az, hogy melyik férfi erős? A bölcs férfi erős. Tehát honnan jön az erő? Honnan jött Józsuéba az erő? A bölcsességből. Mit kell kutatnom nekem? Pásztorként? A bölcsességet. Mit kell kérnem Istentől? Bölcsességet. Van egy rossz hírem, neked is a bölcsességet kell kérned. Mert holnap is fogsz nehéz helyzetbe lenni, és holnap után is, és én biztos vagyok benne, hogy ebben azért még sok kihívás vár elém, és nekem ezerrel kell keresnem a bölcsességet, hogy kibontsam a dolgokat, hogy megértsem, hogy mi folyik körülöttem. Mit mond még a Prédikátor 8.1? Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát. Az embernek bölcsessége megvilágosítja az ő orcáját, és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. Tehát mit mond itt az ige? Hogyan tudsz megmagyarázni önmagad életére nézve dolgokat? Hogyan tudsz fölfogni azt a nyomort, amiben vagy? Halleluja! Hogy én hogyan tudom azt fölfogni, amiben vagyok benne? Slamasztikában? A bölcsességen keresztül, hogy Isten megvilágosítja azt, amiben vagy benne. De nagyon tetszik ez az ige, figyelj, mit mond, megvilágosítja az ő orcáját. Tudod, mit mond ez? Hogy kívülről rád árad egy külső erő, a bölcsesség, ami jön Istentől. És az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. Az arcra ki fog ülni a bölcsességnek a munkája, a gyümölcse, hogy egy ember látja azt, amiben hisz, az valóságos, és amikor beszél arról, amiben hisz, akkor ő nem lesz tétova, nem bizonytalan. Miért? Mert a bölcsesség ott van benne. Tudja, hogy az, amitből beszél, az mennyei tudás. Amen?
Amen.
Halleluja. Jakab 1, aztán Jakab 3-hoz megyünk. Halleluja, halleluja. Dicsőség az Úr. Barátom, kérdezed azt el, hogy a mellette ülőről folyik a bölcsesség szelleme. És kérdezel valamit, hát nem tudod, hogy az hogyan van én. Aratás gyülekezetben járó testvérem. Nem azt mondod, hogy Izrael tanítója, hanem aratás tanítója. Hát az úgyis magyarázza neked az igét. Kérdezed azt, balra nézel, azt kérdezed, mit csinálják ebben a helyzetben? Ó, hát nem tudod vám, nem tudván vala, hogy meg van írva vala oda és oda. Hát ezt kérek sem a testvérem. Bejössz az Isten tiszteletre. Látják, hogy komor az arcod, oda megy három bölcs ember. Testvér. Ezt, meg ezt, újítsd meg az életedben. És akkor ide és ide és ide fogsz eljutni hit által. Akarjátok ezt? Halleluja! Ez meg lehet, mert Isten mindenkinek adja. Most olvasom az igét. Jakab Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, és üdvözlöm titeket. Teljes örömmel tartsátok, hoho, mikor különféle próbába estek. Na most arról beszél itt az ige, az eredeti fordítás így lehet mondani, kitörő örömmel, hurrá optimizmussal, szinte önkívületbeli állapotban esél, mikor óriási kísértés alatt vagy. Ezt jelenti, ez görögül ez az ige. Tehát egyszerűen örüljünk ilyen, hogy kísértés alatt vagy. Na most te nevetsz, de amikor majd próbálva vagy benne, akkor nem fogsz nevetni. Tehát azt mondja az ige, na most kérdezd ezt el, hogy ez miért van? Most ezt kérdezd, hogy tőle, miért van Lajos? Miért mondja Pál, hogy kitörő örömmel a nyálad meg a nyál habja a szádon jelenjen meg, annyira örülsz. Térdedet verd otthon. Halleluja. Még egy sárga csekk. Öt számjegyű. Na miért mondja? Azért, ha ötös verszak. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Azért annak az embernek mondja, akinek nincs bölcsessége, hogy figyelj ide, ha van bölcsességed, kitörő örömmel fogsz örülni, mert minden tesztben, nehézségben a bölcsesség szelleme meg fogja mondani, hogy mi a megoldás az életedben.
Amen.
És ütni fogod a lábadat az örömtől, tudjátok, amikor valaki nevet és üti a lábát. Mert tudod, hogy Isten kihozott abból a nehézségből, bár még benne vagy, de már látod előre a bölcsesség szellemének a kinyilatkoztatásán keresztül. Tehát azt jelenti, hogy te megkapod Istentől azt a bölcsességet, ezt kell csinálni. Most nem arról beszélek, hogy még egy munkahelyre menj el, vagy menj el olyan helyre, ahol nem kéne menned, hanem arról beszélek, hogy Isten ad egy kijelentést, egy tudást. És azt mondja utána, hogy figyelj, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Ez azt jelenti ez az ige, hogy lehet valakinek hite, de nem biztos, hogy van bölcsessége. Van bölcsesség, hogy nincs bölcsesség, de van hit. Azonnal módosítanod kell, azonnal. Persze neked lehet, hogy nekem valami még hitem sincsen. Hát akkor hitre kell jutnod, mert az jön az igéből, az fog jönni alapjáraton, az jön a hit. De kérni kell azonnal bölcsességet. Miért kell kérni bölcsességet? Mert a hitet korványozni kell. És azt mondja utána, hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, ide, stoba, hány. Mit csinál a szél, amikor fölmegy egy hajó, a hajót dobálja? Na most olyan az az ember, akinek nincs bölcsessége, de van hite. Rajta van a hajón, de dobálja őt a szél. Mert nem tudja, hogy kell használni a hitet. És mi ad a hitre, a hitnek kormányzást, a bölcsesség? És azt mondja utána az ige, mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Nem jönnek meg az ima meghallgatások. Hát én hitbe járok, Uram. Hát én imádkozom ezért, meg ezért. De mivel nincs bölcsesség, azaz nincs tudás, mennyi információ, nincs mennyből jövő látás, ezért nem jön meg a válasz. Mert nem hit által kérte a bölcsességet. Mert a saját maga bölcsességét akarja használni a hittel együtt. De nem megy a hit és a saját bölcsesség együtt.
Amen.
Mert azt mondja itt az ige, a kétszívű, eltiben nem kétszívű, kétlelkű, minden útjában állhatatlan ember. Mit jelent ez? Hogy elindul valaminek, elindul, ma elmegyek gyülekezetbe, á, mégsem megyek el. Á, ma megveszem, á, mégsem veszem meg. Á, szeret, nem szeret. És az egész életét így lehet élni. Szeret, drágám, á, nem szeretsz. Szeret, drágám, á, nem szeretsz. Bizonytalan, két lelkű az azt jelenti, hogy a lelkének az egyik részét keresi az Urat, a másik lelke nem keresi az Urat. A világi megoldásokat keresi, világi bölcsességet. De amikor benne vagy a tesztben, akkor Isten azt mondja, gyorsan kérj bölcsességet Istentől. Most azt kérdezed meg, honnan jön a bölcsesség? Nagyon jó ez a kérdés. Menjünk az igéhez. Jakab 3:13. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Azaz képzett. És itt megjelenik a társulás, majd egyszer majd elmondom ezt az üzenetet végig a bölcsességről, meg fogod látni azt, hogy a bölcsesség hoz más szellemeket is. Mármint jó szellemet. Kicsoda közvetek bölcs és okos, azaz képzett. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szerítségével. Ha pedig keserű irítség, civakodás van, azaz csípős intrika a ti szívetekben, ne dicsekedjék, de hazudjatok az igazság ellen, azaz a valóság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, lelki és démonikus. Na, itt megállunk egy pillanatra. Van démonikus bölcsesség, de most nem erről beszélek. Azt mondja, hogy honnan jön a bölcsesség? Mondjuk együtt? Még egyszer? Még egyszer? Hát ez már jó református. Még egyszer? Na, ez már jó. Felülről jön a bölcsesség. Mondom nektek, hogy muszáj lesz bemenni a természet fölöttibe, mert nem lesztek bölcsek. Én mondom nektek, hogy minden ott van, le kell tölteni. Miről beszéltem az előbb, a példabeszédekből? Hogyha jön ez a tanácskozás mennyből, jön a bölcs vezetés, akkor sikeres lesz a gyülekezet. Mondom a definíciót a bölcsességről. Ezek friss definíciók. A képesség a tudás alkalmazására. Majd odaadom nektek, ne idegeskedjetek, hogy nem tudjátok leírni. Átküldöm e-mailem. Megfelelő időzítés a dolgok beleérzésébe. Vagy azt is mondhatnám, megfelelő időzítésben tudsz lépni, és ezen kívül bele tudsz érezni a dolgokba, hogy mit kell tenned. Pált a Szent Szellem nem engedte Európába ideig. Egy idő után meg engedte Pált a Szent Szellem. Miért? Mert a bölcsesség szelleme szólt neki, figyelj, most nem jött el az időzítés, most nem, nincs lehetőség, nincs kapu nyitva a szellemben, maradj ezen a területeden, később majd meglátod, majd megnyitom a kaput. És meg is nyitotta neki az Úr, Efézusban is. Aztán az életvezetés mestere a bölcsesség. Ha azt akarod, hogy neked legyen egy mentorod, a bölcsesség mentorál téged. Mennyei bölcsesség. Aztán Isten értékrendjéhez, mércéjéhez, elvárásaihoz igazított sorsvezetésbe fog belevinni téged. Maga a bölcsesség egy értékrendet fog szabni. Mércéket, elvárásokat Istentől kiigazít téged, és a sorsodban lesz vezetés. És aztán a következő pedig a képesség belelátni, vagy átlátni szituációkat, helyzeteket, embereket, tényezőket, gyülekezeteket, üzeneteket, fesztiválokat, mindezt át tudod látni, hogy mi Isten akarata, terve. Most attól az embertől ne várj tanácsot, akinek nincs ott a bölcsesség szelleme, és nem látod az életén azt a fajta belelátó képességet, amit elvárna egy idős kereszténytől. Őket bátorítani kell, hogy vegyenek szellemet, bölcsesség szellemét, ingyen. Megítélni bizonyos dolgokat, ezeket nem tudja bölcsesség embernél, ez a bölcsesség nélkül az ember megítélni a szituációkat. Hát emberektől nem várhatjuk azt el, hogy megítélje, hogy mi van mi mögött, ha nincs benne ez a megítélő képesség. Aztán annak a végkifejletét sem tudja előre meglátni. Például én azt mondom bizonyos dolgokra, hogy testvérem, ebben én nem megyek bele, ez miatt. Erre felháborod, mondaná azt, ó Lajos, miket beszélsz te, és te megmagyarázod, megideologizálod, vagy elmondod a véleményedet, de ez így jó. De én tudom jól, hogyha abba belemegyek, és a gyülekezet belemegy, egy-két éven belül óriási probléma lesz. De ezt nem tudod, mert neked nem adta meg Isten azt a bölcsességet. Volt így sok Isten emberével? Volt. Sámson is ugyanígy volt a szüleivel kapcsolatban. Elmondta neki, hogy hova kell menni Isten. A szülei istenfélők voltak. Erre csodálkoztak, hogy hogy onnan veszel házas párt. És akkor azon írva a Sámson igény történetében, nem, eltitkolta az Úr előlük, hogy Sámsonon lévő Kenet merre vezet, merre megy. Na így van ott a többi apostolon is. Most Pál nem kér tanácsot Jakabtól, mégis aztán végül Jakab rájött arra, hogy Pálnak igaza van, kijelentette neki a Szent Szellem, és aztán rá kellett jönni, jött a bölcsesség beszéde a tanácskozásban, mert a tanácskozásban van az erő, a bölcsesség akkor szabadul fel, mikor van tanács, hogy Isten új bort, új tömlőt hozott a pogányokat, és új szél fog jönni az egyházba, és meg lesz újítva az egész Európa, az egész föld, és a pogányok bemennek az örökségbe. Amen. Mert a tanács, az meghozza a tanács, a tanácskozás, a bölcsesség szellemének a munkáját. Most az ember, aki nem gondolkodik, nem felelős, a felelőse nem akar átgondoltan, bölcsen, életvezetésben benne lenni, az az embert nem lehet meggyőzni. Az az embert az ige bugyutának, butának, hebrencsnek, bolondnak mondja, mert meggyőzhetetlen, és azt mondja az ige, hogy egy bolondot nem lehet irányítani. Na most a bölcsességnek a kezdete az, azt mondja a példabeszédek, szerez bölcsességet. Tehát amikor elkezdődik a bölcsesség az ember életében, arról fogod látni, hogy ő akar keresni bölcsességet, sőt azt mondja az ige, hogy minden vagyonából bölcsességet akar keresni. Minden vagyonából. Na most a bölcsesség megnyerését én néhány dolgot elmondok nektek, hogy hogyan jön a bölcsesség, hogyan nyered meg azt, késztényeket. Isten önmaga bölcsesség, ez a Júdás 1.25, az 1 Timotos 1.17, az Efézus 3.10, az 1 Korintus 1.30 elmondja, hogy Jézus és Isten maga a bölcsesség. Hát onnan jön, Istenből árad ez, ő maga bölcsesség. És a következő dolog, ahonnan jön a bölcsesség, Isten beszédéből. Aztán Isten szellemétől is jöhet bölcsesség, a hallásból jön bölcsesség, a kutatásból, és az intésből jön bölcsesség. Ezekből mind árad a bölcsesség, majd végigvesszük a következő alkalmon ezeket a témákat, most ezzel nem nagyon akarok foglalkozni, de vissza fogunk menni, hogy Isten önmaga bölcs, ő beszédéből, a logoszból jön a bölcsesség, az Isten szelleme közvetíti, Pál külön figyelmeztet Efézusban, Kolosséban, hogy imádkozzanak a bölcsesség szellemért. Pedig ők már újjá voltak születve. Miért? Azért, mert nem tudták átvenni az örökséget. Be volt a töltekezve, volt egy nagy gyülekezet, de nem volt ott a bölcsesség szelleme. És miért nem volt ott a bölcsesség szelleme? Nem kérte senki. Tehát a bölcsesség szelleme nélkül nem lehet sikeres egy ember. Nem lehet. És egy bölcsesség szelleme nélküli emberrel együtt hadakozni, meg életveszélyes. Tehát azzal nem lehet bölcsesség nélküli emberrel, mert a szelleme nincs megnyitva. Mit jelent ez? Ki az, aki tudja azt a fogalmat, tegye fel a kezét, hogy a nusz meg van nyitva. Tegye fel. Bátran, Erik, nagyobbra. Zsuzsa, nagyobbra. Még. Na, ti is, nyugodtan. Hát nem vágom le, ti is. Na, ki az, akinek a nusz meg van nyitva? Jó. Oké. Okay. Azt jelenti a nusz megnyílása, hogy a nuszra az ige a szívnek az értelmét használja, hogy a szív meg van nyitva az értelemre. A szív szeme meg van nyitva, így használja Pál Efézusban. Tehát azt jelenti, hogy meg van nyitva mire? Hallja az Isten királyságáról szóló öröm üzenetet. Érti a királyság törvényeit. Most az, hogy valaki újjászületett, ez nem jelenti az, hogy meg van nyitva az értelme, a fölfogó képessége arra, hogy hallja, értse az igét, a kijelentést, Isten dolgait. Fú, értitek ezt? Ki az, aki érti? Tegye fel a kezét. Amen. Még egyszer akkor. Nem mindenki tette fel. Az, hogy te újra vagy születve, az nem garancia arra, hogy hallasz és értesz. A hallás és az értés az úgy jön, hogy a szívedet, a szellemedet kéred, hogy Isten értelem és bölcsességgel megáldja. És nézzük meg az igét, hogy hol van a bölcsesség. Példabeszélek 16.21. Nem csak arra befejezem, nyugodjatok meg, mert nem lehet tovább menni, mert a gyülekezetnek a döntő többsége gyülekezeteknek, nem csak ti, nem ismeri a bölcsesség szellemét. Tehát ez egy hiánycikk az Eklézsiába. Mert ha neve lenne bölcs szellemű emberekkel, akkor nagyon erős, intuitív képessége rendelkeznének a férfiak. Például szerint 16-21. 20-astól. Aki figyelmez az igére, jót nyer, és aki bízik az Úrban, ó, milyen boldog az. Na most a Károli az elme szót használja, de ott a szív van a héberben. Aki a szívében bölcs, hivatik értelmesnek, ez az értelmes azt is jelenti az eredeti héber alapján, megítélő képessége van, és értelemmel rendelkezik arra, hogy a bölcsességet használja. Mi a felnőtt kereszténynek az egyik nagy tulajdonsága? Hogy meg tudja ítélni a jót és a rosszat. Aki a szívében bölcs, hivatik értelmesnek, azaz helyes a megítélő képessége. Felfogja, értelmezi a dolgokat. A beszédnek pedig édessége növeli a tudományt, a tanítást. Tehát amikor kijön az emberből ez a dolog, ez édesnek hívja az ige, ez a bölcs beszédet, és ez tanítást fog létrehozni. Tehát tudományt eredményez ez a beszéd. Tehát kijön a szívből ez az értő bölcs szív, és tanítóvá válik. Tehát megnyilatkozik egy dologban, és ott van rögtön a megoldás, a tanító erő, hogyha valaki átveszi ezt, akkor rögtön tanulva lesz Istentől, Istenből. Na most mondok valamit. Figyelj, most ezzel ezt még elmondom. Amikor Mózes lejött a mennyből, bocsánat, a Sinai hegyről, akkor Isten elmondta neki, hogy mit csináljon. És akkor szerintetek Mózes fogott egy kalapácsot meg egy szöget, és elkezdett dolgozni? Nem. Képítette fel a szent sátort, meg az összes tárgyat. Amen. Na menjünk, 2 Mózes 28. Hát mi volt szükség ahhoz, hogy megépítsék ezt a dolgot? Emberekre. És mi kellett ahhoz, hogy ezek az emberek tudjanak építkezni? A mennyei mintára? Minek az előképe ez? Ez a királyság előképe. Ahhoz, hogy tudj építkezni mennyei dolgokat, azaz, hogy a gyülekezetben, otthon, a családodban mennyi dolgokban tudj forgolódni, bölcsességre van szüksége. Amen. 2 Mózes 28. Te pedig hívasd magadhoz a te atyád fiát Áront, az ő fiait ő vele, Izrael fiai közül, hogy papim legyenek, Áron, Nádáb, Abiú, Eleázár, Itamár, Áronnak fiai, csinálj szent ruhákat Áronnak, a te atyád fiának dicsőségére és ékességére, és szólj minden bölcs szívűnek, akiket betöltöttem a bölcsesség szellemével, hogy csinálják meg az Áron ruháit az ő felszentelésére, hogy papom legyenek. Amen. Tehát, az eredeti héberben így szól. Szólj minden bölcs szívűnek, akiket betöltöttem a bölcsességgel a szívükben. Tehát szólj nekik, tehát Isten beletöltötte ezekbe az emberekbe a bölcsességet, hogy meg tudják csinálni az Áronnak a papi ruháját. Nem tudták volna megvarni kenet nélkül. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a papi ruhádat, amit Isten rád adott, szellemben pap vagy, ezt a bölcsesség szelleme tudja fölruházni. Bölcsesség szelleme tudja működtetni. Mert a papságban nem tudsz mozogni értelemmel, hanem csak szellemmel. Mennyi bölcsességgel. És hogyha nincs meg a mennyi bölcsesség, akkor be fognak csapni téged. Be fognak csapni téged. Azt mondja Ézsaiás 54, az Úristen bölcs, tehát azt jelenti, hogy tanító, tanítvány nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni, felébreszteni az eredetiben a megfáradtat beszéddel, fölserkent minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tehát kik tudnak fölserkenteni másokat? Akik tanítványok. Én miért tanítványok? Mert hallgatnak. Kire? Az Úrra. Az Úrra. Az együgyűségről. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, a bölcsességnek az ellentéte az együgyűség, héberül becsaphatóság, naívság, elcsábíthatóság, félrevezethetőség. Azt tudtátok, hogy az utolsó időben nem az lesz a sik, hogy más vallást hirdetnek majd az emberek, hanem más Krisztust, más evangéliumot és más szellemet. Ezt ítéld meg. Más szellem, más evangélium és más Krisztus. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak nyájas beszéddel, hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak a szívét. Az eredetiben, a görögben az ártatlan szó együgyűt jelent. Ezt a szót használja a héber a bolondra. Az együgyű. Tehát kiknek a szívét lehet becsapni? Akinek nincs bölcsességük. Miért nincs bölcsessége? Azért, mert nem hallgatja az igét, nem érti az igét. Na, az megértéssel kapcsolatban Még egy dolog, most ez durva lesz. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Engedelmes emberek voltak, és mégis figyelmeztette őket Pál. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. Azt mondja ezzel Isten, oké, engedelmesek legyetek, de állj! Bölcsességre van szükségetek a következő kihívások miatt. És azt mondja, a békesség Istenem megrontja a sátánt a ti lábatok alatt hamar. Miről beszél? Arról, hogy a szakadásokat okozó emberek mögött diaboloszi erő volt. Hú! Diaboloszi erő volt a szakadásokat és a megbotránkoztatásokat hozó emberek mögött. És azt mondja az ige, hogyha te nem vagy bölcs, a sátán megbotránkoztat téged, és a sátánt viszont úgy tudod megtörni, a sátán munkáját, ha bölcs vagy.
Amen.
Amen. Maga az áldozat bemutatás kellett az együgyűségért az Ezékiel könyve alapján. A 45-20 azt mondja, hogy így cselekedjél a hónap 7. napján a tudatlanságból vétkezőkért, és a vigyázatlanságért, és így tisztítsátok meg a házat. Az eredetiben a vigyázatlanság helyett tudatlan, bárgyú, besapható, együgyű, naív ember áll. Tehát maga az, hogy valaki együgyű volt, azért áldozatot kellett bemutatni. Kiderült, hogy Józsi belecsapva egy kananeustól. Akkor fogta, és áldozatot mutatott be azért, mert becsapható volt. Az Isten beszédének a megnyilatkozása adja a látást, és oktatja az együgyűeket. És mondok még valamit. A bölcsesség az értelem szellemével együtt dolgozik. Ez az árás tényleg. Ezt még lenyomom a torkotokon. Ahhoz, hogy bölcsességed legyen, szükséges hitre jutnod, mert a hit által kell kérni bölcsességet, ahogy Pálnál, Jakabnál hallottuk. Abban is hinned kell, hogy a mennyből fog adni Isten bölcsességet, mert a igazi bölcsesség az mennyből jön le. A démonikus meg a démonoktól, ahogy olvastuk. A következő dolog, tudnod kell azt is, hogy a Ézsaiás 11 alapján párban működik a bölcsesség, jöttön jön a bölcsességgel, dicsőség Istennek az értelem szelleme. Ez a megítélés szelleme, megértés szelleme. Jézus többször mondja a tanítványoknak, hogy mégsem értitek. Azért, mert a szívük kemény volt, nem volt mennyivel a szívük. Mikor nyitotta meg a szívüket, a nuszukat Isten? Mikor és hol? Jézus Krisztuson keresztül az evangéliumokban, segítek Lukács evangéliuma. Pontosan, itt súgnak nekem, ott hátul is kérek egy megoldást. Mikor nyitotta meg a írásokat előttük? Így van, feltámadás után, és hol? Emmausba, így van, emlékeztek? Hogy elment velük, megdicsült testbe, és magyaráztanék az írásokat. Na, hát mindjárt megmutatom ezt az igét. Tehát azt mondja, hogy a megértés az egy intelligencia faktor. Tehát ahhoz, hogy valaki szellemileg intelligens legyen, megértő emberré kell válni. Na most fölteszem azt a kérdést, érdekel benneteket, hogy lesznek szellemileg intelligensek? Mert akkor elmondom. Amikor van egy gondolat az igéből, vagy bármilyen szellemi tevékenység körülötted, azok részekre bontott elemek. És azt látod, hogy fokról fokra tanít az Úr. Tehát nem úgy történt a megtérésed után, hogy fogta Isten, rányomta a szívedre az ő pendrive-ját, rádugta, és rányomta az összes kijelentést, ami van a világon, nem? Nem így volt. Elkezdtél gyülekezetbe járni, fogva sem volt arról, hogy miről prédikál a prédikátor, de mégis elkezdted hallgatni. És lépésről lépésre, step by step, progresszív módon jött a növekedés. Na most részelemeket látsz bizonyos dolgokról. Na most, ha valaki ezeket a részelemeket nem akarja egyesíteni, akkor nem akarja megérteni a dolgokat, nem mondja azt, én meg akarom érteni, nem értem, miért történik ez, és túllép azon a szinten, mint a csecsemő keresztény, hogy nem Istent vádolja, nem magát, hanem azt mondja, Uram, segíts, és megalázkodik, akkor Isten tud segíteni rajta. Tehát amikor a gondolati tevékenységed, és ezekre a részekre osztott elemek, nem értesz bizonyos dolgokat a múltadban, aztán a másik helyen értesz, hogy miért gyógyult meg rajtad keresztül egy ember, akkor a másik részedben érted, hogy hogyan jön, hogy hogyan lesz Krisztus Úr az életedben, és ezeket összerakja Isten szelleme, egészé egyesíti, akkor történik a megértés az életedben. Hogy megérted a folyamatokat. Mert a bölcs ember megérti a maga útját. Azt mondja a példabeszédek. Tehát átlátod, hogy kerültél te most ide? Tegyük fel, hogy teljesen ki vagy idegileg. Van egy ilyen nap. Tudom, hogy te nem szoktál idegileg kilenni. De van, hogy idegileg teljesen ki van valaki akkor. Tehát amikor azt mondod, hogy hogy kerültél te most ide? Élethelyzet, sorsban, döntésekben. És akkor utána azt kérdezi, vagy egyszerűen miért vagyok én ilyen félős? Azt kérdezed magadtól. És amikor az ellentéteket a téziseket, az antitéziseket egy magasabb fogalomba egyesítjük. Tehát amikor létrejön egy szellemi gondolat, egy inspiráció, mennyből összerakja neked Isten azt, ami történik körülötted. Na ez a megértés. Semmi köze nincs ennek a megértésnek az racionális úton való kikövetkeztetésnek. Tehát amikor olvasod az igét, és azt mondja Dávid, mi boldog az, aki, mit tudom én, aki álmában, az Úr álmában, nem tudom, az Úr szerelmesének álmában ad eleget. És akkor te gondolkozz, amen, akkor én most lefekszek, és akkor eleget fogok kapni. És akkor lefekszel. Na most nem erről beszélek, hanem amikor létfontosságú dolgokat, az életed súlyos pillanatai, súlyos sorsdöntésekben, vagy a múltadban történt traumákat egyszer csak megértesz. Meg már mutatja Isten, hol hibáztál, vagy hol nem hibáztál, vagy hol nem segítettek, vagy hol segítettek neked. Vagy hol vágtak alád, és hol tettek csúszós helyre, hol tettek át egy csúszós helyre, ahol tudták, hogy a banánhéj ott lesz. Értitek? Tehát átlátsz emberek, szituációkat, meglátsz, hogy az emberből ez jött ki, ezért történt ez az életemben. Itt hibáztam, és akkor visszanézed az egész dolgot, mint egy film, és hoppá, bekattan, ez az. Ezt az igét nem kapaszkodtam bele. Ez az, ennek az embere nem hallgatta. Meghallgattam ezt a tanítást egy évvel ezelőtt, mi most jövök rá? Hát ezt akkor kellett volna, ha ezt meghallom akkor, ha ezt tudtam volna, nem ismertek ezt a dumát? Ha tudtam volna, tudtad, a Szent Szellem szólt, csak nem figyeltél rá. Tehát amikor a törvényszerűség, bizonyos szintű vonatkozások és összefüggések megelevenednek. Például amikor beszélünk egy emberrel, például elmondjuk a katolicizmus rejtelmeit és sötétségeit, így van, Sanyi? Akkor az az ember néz, mint a borja az új kapura, és akkor azt mondja, hogy hát kedves testvérek ők is, hát lehet, hogy a mennybe mennek. De akkor el kéne azon gondolkozni, most el kéne gondolkoznia, hogy az elmúlt több ezer évben a katolikus egyház mit hozott létre, és merre felé tart. Érted? De ő nem érti, ő csak azt látja, aranyos kedves testvérek, van a Pió atya, aki vérzette, mégis milyen aranyos volt. Tehát érted? Tehát nincs megért, nem intelligens szellemben. Nem érti a történelmet, nem érti a vonatkozásokat, nem tudja mi az, hogy szellemi Babilon. Soha senki nem mondta el, hogy van szellemi Babilon. És a szellemi Babilon majd ütközik az Isten királyságával, ütközik Isten népével. És a szellemi Babilon üldözni fogja a prófétákat. Üldözni fogja Isten embereit. Hogy a katolikus egyház mit fog létrehozni az utolsó időben. Meg már most mit csinál. Értitek? Tehát ezekre fogalma sincs. Ő az kis életét elmegy, május egy ruhagyárban, halleluja, eljön szombaton, amen, és hazamegy. Tehát nem ebből áll az élet. És hallgatja a híreket. Hát megint sajnos mi történt. És fogalma sincs arról, mi van az egész hátterében. Mi van a politikában? Például nem is fogsz tudni profitai szót hallani Istentől, ha nem látod át, hogy mi folyik az országban. Tehát szellemtől kell neked megtanulni, hogy mi folyik a politikában. Az igazi proféta, a Magyarország jön egy igazi proféta, az a katolikusság ellen fog beszélni, hogy hogyan kell kijönni a Mária kultuszból, a báványimádásból, és hogyan kell kijönni az ökumenizmusból. Az erről fog beszélni. A Mária imádatról, a templomba járásról, és arról, hogy mi történik, az egész Vatikán hogyan uralja az Európát, és hogyan akarja a Vatikán uralni a Magyarországot. Tehát az erről fog prédikálni, és arról fog beszélni, hogy egyház, állj föl, állj ellene, és szellemi harcolj. Az erről fog prédikálni. Egy proféta. Mert a proféta az mindig azért jön, hogy a báványokat ledöntse. Az nem azért jön, hogy báványok mellett fölépítsen egy Isten imádatot. Nem. Ő azért jön, hogy ledöntse a báványimádást, és csak Isten imádat legyen. Amen. A Kolossi 1.28-ban azt mondja Pál, akit mi prédikálunk, itt még minden embert tanítván, minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Tehát Pálnak az volt a célja, hogy minden embert a bölcsesség által tanítsa, és ezáltal befejezettek, tökéletesek legyenek az emberek körülötte. Mert a bölcsesség, az tökéletesség teszi az ember, dicsőség az Úrnak. Mert ez mennyi bölcsesség, és ebben benne van Istentől jövő teljes ellátásod a bölcsességben. Maga a mennyi értelem azt jelenti, a mennyi intelligencia, az első része az, hogy jön egy villám gondolat, és átlátod az egész történetet. Villám. Egy villámlásként bejön egy értelem. A másik része pedig azt jelenti, hogy te a megújult szíveddel kikövetkezteted az igén keresztül a dolgokat. Még egyszer. Az első rész mi volt? Hogy villámként bejön egy látás a szívedbe. Nem te dolgozol meg érte, semmit nem csinálsz érte, csak bemész a szombatba, és elmélkedsz az igén. És egyszer csak jön egy villám gondolat. Ez az egyik része az értelemnek, ezt a bölcsesség szelleme idézi elő. A másik része pedig az, amikor elmékedsz az igén, és a szellem benned kikövetkezteti a dolgokat. De nem azt következtetett ki, hogy aki álmában áld eleget, aki alszik, hanem azt következtetett ki, hogy te neked mi a szellemi problémád esetleg, és hogyan jön arra a problémára a megoldás Istentől. Hitetben gyenge vagy, reménységben gyenge vagy, látásban, mit tudom én, milyen fogyatkozásod van. És arra kapsz az igéből látást. De ez a kettő egyszerre dolgozik. Sőt, az igében, most erre már teljesen nincs időm, nem is akarom bebizonyítani, hogy ez a kettő egyszerre működik. A beleérző látás, és egyszerre működik az, mikor az emberek kikövetkeztetik, de a kikövetkeztetést nem lehet, és most nagyon figyelj, a kikövetkeztetést nem lehet elmével kikövetkeztetni, hanem csak megújult szívvel, aki már ismeri az igét. Tehát van egy alapfokú ige ismerete. Ugyanis, hogyha a kikövetkeztetésben önző ambíciók, megtévesztő gondolatok, nem látó szív van, még egyszer, ha a kikövetkeztetésben önző ambíciók, bármilyen okoskodás, együgyűség, naivitás van, akkor nem tudja összetenni, mert a kikövetkeztető szintben romlás, vagy bármilyen romlandó erő van. Tehát ez az, amikor például Ananiás és Szafíra benne van az ébredésben, benne van az Isten jelenlétében, és már eljut odáig, hogy adakozik, de az adakozásában van egy romlottság. Bár eljut arra a kikövetkeztetésre, hogy ha adakozik, akkor áldott lesz, de már arra nem jut el az önzése, vagy bármilyen gonoszsága a szívében, valamelyik kamrájában, hogy Isten nem fogadja el ezt az áldozatot, ami hazugságra épül. Mert becsapja magát, mert meg van csalatatva egy szintig. Tehát még egyszer, meg van csalatatva Ananiás egy szinten, de mégis mellette érti, hogy benne kell lenni az ébredésben, és abban a gyülekezetben kell járni, és nem a zsidók között. Mondok még valamit. Péter elkezd beszélgetni a zsidókkal, aztán pedig nem akar beszélgetni a pogányokkal. És jön Pál, és meginti, emlékeztetek rá? És magával viszi Barnabást ebbe a megcsalattatásba, pedig már apostol. Miért? Mert a felfogó képességének a szintjén, én ezt úgy nevezem, hogy a kinyílt szellemének, a kinyílt szívének volt egy olyan része, ami még sötétségben volt. Benne volt a képmutatás, a megtévesztés. És Isten szelleme nem engedte ezt, ki kellett tisztulni a Péter apostolnak ebből a megcsalattatásból. De ez a megcsalattatás nem volt olyan erejű, hogy a Krisztus képűségét tönkretegye, csak akkor jött ez elő, amikor Isten akarta, hogy kiszakítani belőle ezt a gyökeret. És akkor jött Pál, és Pál kiszakította ezt a gyökeret. Nem Isten szakította ki, Pál. Azaz Pálon keresztül Isten. Hogyan szakította ki ezt a megcsalattatást? Úgy, hogy oda ment hozzá, és face to face, férfi az férfival, elmondta szemébe, hogy te figyelj ide, ebből neked meg kell térni. És megmentette a többieket, Pál, illetve az ébredést is megmentette. Hogyan? Úgy, hogy Pálnak a szíve bölcsességes értelemmel volt telve, és azt a fajta megcsalattatást, ami Péterben volt, azt leleplezte. Azért, mert a megértés szintjén magasabb volt Pálnak a kilátkoztatása és az integritása, mint Péternek az integritása. Mert maga az a szentségfok, ahol Pál volt, és az a kijelentésfok, az fölül überelte Péternek a szellemi szintjét. És le tudott menni oda, és két apostol egymást tudta korrigálni. Tehát amikor a te megértésed szintjében van önzés, szeretetlenség, hamis ideológia, hamis igemagyarázat, hamis világnézet, akkor bele fogod keverni az igébe és a igéről való alkotott képedbe ezt a megcsalattatást. De jön a Szent Szellem, és azt akarja mondani, hogy ezen a szinten való értelmi szintedben megcsalattatás alatt vagy, és ki kell jönnöd ebből. Ez nem jelenti azt, hogy bálványimádó vagy, hanem egyszerűen azon a szinten meg vagy csalva. Jön az Isten szelleme, bölcsesség és az értelem szelleme, és ki akarja tisztítani, mint egy gennyet a szívedből. Értitek, miről beszélek? Mert az értésnek van minimum három foka. Az első értés az a racionális, a második értés, mikor már rebesget a Szent Szellem bizonyos dolgokat neked, és van a harmadik fok, az a legmélyebb, amikor egy az egybe tud Isten szólni hozzád, tudománybeszéde, bölcsességbeszédén keresztül, akár proféciánk keresztül, akár kinyilatkoztatás az igén keresztül, akár tudsz már tanítani, stb. Bizonyos dolgokat. El tudsz magyarázni embereknek bizonyos alapigazságokat. Ez már egy mély szint, amikor te át tudod adni az igazságot. De amikor ez nem történik meg, és a második szinten regetsz, és bizonyos dolgokat fölfogsz az igéből, de még ott vannak rengeteg megcsalattatott cselekedeteid, amiről tudsz, vagy amiről nem tudsz, azokat Isten szellemének ki kell tisztítania. Értsétek meg azt, hogy vannak dolgok, amikből nagyon kicsi az ismeret egy embernek, azt a kis ismeretet magasra emeli, és aztán onnan kezd el beszélni. Ez félelmetes. És nincs meg a megértés és a bölcsesség szellemének a munkája az életében. Tehát nem épül szintről szintre, hitről hitre, folyamatosan, hanem egyszerűen ő úgy gondolja, hogy ő elmondhatja és megmagyarázhatja a dolgokat, mert ő úgy gondolja, hogy érti. És akkor találkozik egy másik emberrel, aki mást prédikál, mást módon érti az igét, azzal pedig nem azt mondja, hogy figyelj, meg akarom érteni, hogy te miért azon az oldalon állsz, hanem elutasítja. Azt mondja, nem kell. Miért? Mert meg van csalva azon a területen a szíve. Bölcsség mit csinál? Mutassak meg azokat az igéket. Mutass meg azt az információt, ahonnan van ez. Hagy nézek utána. Ez együgyű, meg mit mond? Az együgyű be van csapva, azért naív, azért együgyű, és a naivitása fölül übereli a kijelentés szellemét. Tehát fölül tolja, letolja a szívéről, hallja az igét, de fogja a naivitása, és a naivitása lenyomja a szívéről a kinyilatkoztatott igazságot. Például emberek jártak templomokba, és mondod egy embernek, ne járj templomba, mert Isten nem templomba lakik, hanem benned akar lakni. Erre azt mondja, nem, a templomba tényleg, hát az olyan csend van, meg stb. Tehát megmagyarázza, még az igét is mondhatod neki, hogy Isten nem lakik kövek között, hanem a szívekben. Ő fölül, a megcsaladtatása fölül überli a kinyilatkoztatást. Például amikor a zsidók keresik Istent, azt mondja az ige, keresik Istent, de azt mondja, nincs kinyilatkoztatásuk, olvassák az igét, és mégsem értik. De mégis olvassák, és azt hiszik, hogy értik. És mit jelent ez? Ez bigottság. Mi a bigottság? Egy olyan szellemi állapot, mikor nem érti az igét, nem a kijelentés szelleméből magyarázza az igét, hanem racionálisan, mert évtizedeken keresztül hozzászokott, hogy az elmével magyarázza az igét. Nem tudod magyarázni az igét csak a szellem által. Lehetetlen a kijelentés nélkül élni. Mert egyszerűen nem szól az ige, és az életed tönkre fog menni. Ennél jobban olvasod az igét, annál jobban azt fogod érezni, hogy nem megy a szellemi életed. Miért? Mert a Szent Szellem teszi olajozottá, a Szent Szellem kijelentés a dolgokat. És még egy dolog. Dávidot végig lehet vezetni, hogy a sikert nem a Dávidnak önmagában az ő ravassága hozta, mert nagyon sokszor ravaszkodott. Ezeket a ravasságok mögött végig tudnám mutatni a Héberben. Mind az értelem, és az értelem hozta a szerencsét az életére. Tehát azért volt jó szerencsés, mert szellemi értelemmel rendelkezett. Mindig tudta a helyzetekben, hogy mit csináljon. Péter, amikor például kereste az Urat, és teljes erővel Jézus mellett akart lenni állandóan, az egy őrült volt. Ha kellett, leszakította magáról az inget, és berohant át, hogy találkozom, hogy emlékeztek Jézussal. Tehát ez egy ilyen extra ember volt, egy ilyen kitörő ember, egy ilyen bunkó kitörő ember, aki Jézus ott van, és szétszakítja magát, rohan át a hegyen völgyre, és megy Jézushoz. És ez a Péter állandóan bele sétált Jézusnak az öklébe. Hát mondott úgy, hogy azt mondja, fel kell mennem a keresztre, mondja Jézus, gondolom teljesen gondterhelten. Erre azt mondja, nem lehet meg ez. És akkor mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, sátán, takarodj mögém, ezt mondja az eredeti fordítás. Takarodj mögém, nem sérült be, mert egy ilyen pokróc volt azért. És gondolod, hogy dünnyögött. Dünnyögött Péter. És akkor miért kellettek így beszólnia? Mert a megcsaladtatás ott volt a szívébe. Előtte mondta az atya igéjét, hogy te Krisztus vagy, utána megmondta, nem mehetsz föl. És akkor mondta neki Jézus, hogy távozz tőlem, sátán. De miért? Azért, mert félre kellett tolnia ezt a megcsaladtatott értelmét, és nem engedte, és a sátán elfoglalta az értelmét. Tehát démoni kötelék volt az értelmén. És amikor például Jézusnál is mondja, hogy Jézus, nem lehet az, hogy én megtagadjalak. Mondja. Meg itt előjött ez a bigottság a Péternek. Ott volt, kijelentés alatt volt, látta Jézus csodákat, látott mindent. Nem mehetsz föl a keresztre. A másik pedig az, hogy nem tagadlak meg. Bármi történik is, én meg nem tagadlak téged. Miért? Mert nem volt értelme, nem ismerte magát, nem volt bölcs. Nem látta át, hogy ő milyen szinten van, szellemi szinten, mi az, amiben él, mik a korlátai. Nem tagadlak meg. Nem tagadsz meg. Háromszor fog a kakas kukorékolni. Annyira megtagadsz. Háromszor. Nem egyszer, háromszor. Miért? Bigott volt. Nem volt még kijelentése az Istenről. Az értelme nem újult meg. A szelleme nem nyílt meg. Az emóció úton mit mondott Isten? Hogyan nyitotta meg az értelmüket? Hát úgy, hogy elővette az igét, nem úgy, hogy csiribú-csiribá, most menj át értelem, hanem fogta az igét, olvastatta őket az igével, és akkor nyitotta meg az értelmüket. Az igén keresztül. Ez azt jelenti, az Istennek az üzenete, hogy nem fogsz tudni megújulni az ige olvasása nélkül. Meg fogsz újulni. De az, aki érti az igét, az látszik. Tehát azt nem lehet letagadni. Tehát az nem olyan, hát, hogy nem tudjuk. Hát, hogy nem tudjuk. Érti? Nem érti. Látja, nem látja. Tehát az elő fog jönni a szív, pláne itt közöttünk. Tehát elő fog jönni a szív állapota, és meg fogjuk látni azt, és akkor hát azt kell majd mondani, hogy figyelj, hát keresd bölcsességet. Olvasd az igét, elmékedj rajta, hallgatod a